Oké, mi a Zohar könyvét olvassuk, Zohar Lám, Zohar mindenkinek 12 kötetes sorozatának a 12. kötete, a spirituális elérés lényege. És mi onnan kezdünk, hogy egy álom az a profécia egy 60. része. Kérdéseket kérdezhetünk a lecke során az interneten. Még egyszer Zohar könyve. Az álom az a profécia egy hatvanad része. Rav, és mint általában, amikor mi a Zohárt akarjuk tanulni, akkor nekünk különösen el kell érnünk egy állapotot, ahol mi mindannyian egyek vagyunk, egy ember, egy szívvel megpróbálva kapcsolatban lenni egymással, mivel csak is ezen a kapcsolatpontján keresztül közöttünk a Zohár fénye csak ott képes dolgozni velünk, és csak ott képes beragyogni az utunkat, hogy átváltoztassa minket a vágyott állapotba. Olvassunk. Az álom, az a profécia egy hatvanad része. És álmodott, és lám egy létre állt a földön, annak a tetej elérve a mennyeket. És az álom, az a profécia egy hatvanad része, a profécia két részéből, amely a Netza és a Hod Dezerampin. Ez azért van, mivel hat szint található innen az államnak addig részéig, a Hod de Nukváig, a Yesod de Zerampin, a Hesed, a Gvura, Tiferet, Netza és a Hod de Nukva. Ennél fogva az állam az a profécia egy hatvanad része, mivel minden egyes szfira abból a hat szfirából, az 10 szfirából áll maga is, és a 6x10 az 60. És az állam, mely a legalacsonyabb szintje ennek, az ennél fogva az egy hatvanad. És a létre azt jelképezi, hogy ő látta, hogy a fiai arra hivatottak, hogy megkapják a Tórát a Sinai hegynél, mivel a Szulam, a létre az Sinai gyűlölet, mivel a Sinai hegy, ahogy az írva van, az a földre van állítva, annak teteje, azaz annak az érdeke, érdeme elérve a mennyeket. És az összes merkavot szekerek és a magasztos angyalok táborai, ezek felemelkedtek oda a teremtővel együtt, amikor ő átadta Izraelnek a Tórát, ahogy az írva van, és lám, az Isten angyalai emelkednek és leereszkednek azon. És mindenki a saját szintjének megfelelően ér el. Következő pont. Ahogy az ember létezik, ugyanúgy neki megmutatják ezeket az álmokat. Ennél fogva azokat látja. És ahogy a lélek felemelkedik, hogy elérjen, mindenki a saját szintje alapján, ahogy ez megfelelő az ő számára. Ennél fogva a fáraó látta, hogy elégséges volt számára, de nem többet. Következő. És ő küldött és hívta Egyiptom összes varázslóit, a bűvölőket, és az összes bölcsembert Egyiptomból, akik ismerték a jövőt és a bölcsességet, és ezek mind megtekintették, ezzel nem tudják elérni. Még annak ellenére is, amikor tanuljuk, hogy mi a személynek csak a saját szintjének megfelelően mutatunk, ez nem úgy van a királyokkal. A királyoknak magasztos dolgokat is mutatnak, mást, mint amit más embereknek mutatnak, ahogy ez király szintje, az magasabb, mint az összes többi szint. Ő neki magasabb szinteket mutatnak a többiekhez képest. Ahogy az írva van, hogy az Isten megmutatta fáraónak, amit a teremtő megtervezett, hogy megtegyen. De a teremtő nem mutatta ezt más embereknek, hogy ő mit cselekszik és mit tervez cselekedni, kivéve csak a profétáknak, az istenfélőknek, vagy a generációk bölcseinek. Olvassunk tovább. Nincs elérésünk a gárban, csak a zát részben. Következő rész. Mi nem vagyunk képesek elérni a gár részét a parcufnak, még az Asszia világának 10 filájának a gárjait részben sem, csak a zátban. És a zátot egy kiválasztott pár képes elérni, még a zát de gár de acilutot is. És a Rabbi Itzhak azt mondja, hogy a Rabbi Simon az elérte az Acilut Parcofének az összes zat szintjét, még a Zat de Garde Acilut szintjét is elérte a Rabbi Simon. Oké, bárki, aki akar kérdezni, kérdezze, mondja Rav. Ezt magyarázhatjuk, amit olvasunk, de ugye inkább a szándékot tartsuk. Vagy egyszerűen csak menjünk tovább, és olvassunk. A gyógymódot akarjuk, bele, csináljuk mindkettőt. Tehát a lényeg az, hogy a gyógymódot megkapjuk, ugye a fényt. Igen, kérdés. Tehát itt írva van az, mondja Eddie Bécsből, hogy amit a teremtő megtesz, azt a fáraónak megmutatta, de más embereknek a teremtő nem fedi föl a cselekedeteit. De kivéve a profétáknak, az istenfélőknek, vagy a generáció bölcseinek. Tehát akkor mit jelent az, hogy megmutatja, amit tesz a fáraónak? A fáraó az egy nagyon magasztos szint, mondja. A fáraó az egy olyan hatalmas megszerzés iránti vágy, melyben minden megjelenik. Mit mond a fáraó? A teremtő az igaz, és én gonosz vagyok. Tehát ki ez a teremtő, hogy én meghallgassam az ő hangját? Azaz, hogy minden egyes alkalommal, amikor a személy az felemeli magát a jobb vonalon az imán keresztül, hogy megkapja a reformáló fényt, akkor a fáraó megjelenik egy egyre magasabb szinten. Én elértem a 20-as szintet, és a fáraó az pedig megjelenik a 21. szinten, a mínusz 21-en, a bal oldalon, tehát az ellentétes oldalon, de egyel erősebb szinten. És akkor azt mondja, ki ez a teremtő, hogy én meghallgassam a hangját? Ennyi, nem? Tehát az ember az dolgozik, és magára vonza a reformáló fényt, a fény jön, és felemelkedik a jobb vonalon keresztül a 22. szintre. És akkor a fáraó azt mondja, hogy oké, a teremtő az igaz, és én gonosz vagyok, megérted? Ez mi állandóan látjuk, hogy az állapot, ami a teremtő és a fáraó között van, mi ezt a rést lessük meg a kettő között. És ezért van az, hogy a fáraó felfed mindent. A fáraó az a bal vonal, és ahogy ezt a Bála Szulam is mondja, hogy a Rabbas állandóan azt mondta, hogy a gonosz a Tórában, ők hatalmasak, azok hatalmas emberek, úgymond, mivel a bal az a gonosz, és az igaz a jobb oldalon, és mindkettő, ugye teremt az egyiket, a másik a szemben teremtette meg, és közöttek el érzékeink. Oké, és a többi emberek, a istenfélők, a proféták, a fáraó, a bölcsek, igen, ez így van, de a fáraó és a teremtő, ez a két vonal, a két ellentétes vonal, úgymond, a megszerzés és az adakozás szándékai. Mi képtelenek vagyunk, én nem tudom, hogy is mondjam ezt. Ez a természet, nincs mit tennünk itt. Oké, akkor van valami különbség az istenféle meg a proféta között a munkában? Igen, mondja Rav, igen. Vannak a bölcsek, vannak a proféták, vannak a haszidok, vannak az emberek, a teremtő, a kohen, a főpap, meg a levik. Különböző szinteges filtetásban ennek semmi köze az emberekhez, a húsvér emberekhez, de a parcufon belül, amikor mi a középső vonalhoz csatlakozunk, az Ádám szintjéhez, aki elér, ezek az ő szintjének a neve, a különböző szintek, amiket elérünk. Oké, még? Valaki kérdez? Orosz kérdés. Jergenet? Oroszul meghallgat, és oroszul elkezdett válaszolni. Aztán bocsánatot kér. Oké, mit jelent az, hogy mi nem érjük el a gárt, mi nem vagyunk képesek elérni a gárt, de Asziát, Rav, mi képtelenek vagyunk elérni bármely szintnek a gárját, nem csak a gárnak az Aszia gárját, hanem semmi, mi csak a zat szintet érjük el minden egyes szinten, még a zat de rosde acilutat sem vagyunk képesség, ja, azt el tudjuk érni. Erről ír a Zohár. Ezek jól ismert dolgok, ez Kabbala bölcseletében, a tízféle tanulmányában ezt ismerjük. Miért? Mivel a Rosh, azt mi nem vagyunk képesek elérni. A Gár az a Rosh, ez az első három. Keter, Hochma, Bína, tehát ez a része a Parcufnak, a Gár vagy a Rosh rész. Keter, Hochma, Bína, vagy Hochma, Bína, Dát, tehát ezek a felső részei az úgymond felső agyi része a Parcufnak. Ezt nem vagyunk képesek elérni. Miért? Mivel az egy gondolat, és a teremtő gondolata és szándéka a teremtett lény fele. És mi az, amit mi elérünk, úgymond a teremtő cselekedetét, úgymond a zat részt. Mi megszerezzük a zat részt, az alsó hétfélt. Hesed, gvura, tiferet, necahod, jeszod, malhut. Amikor mi elérjük ezeket az értékeket, ezeket az érdemeket, tehát ezt az alsó hét szfirát, akkor mi elkezdünk dolgozni velük, úgymond a gyakorlatban. És amikor mi korrigáljuk ezeket az érdemeket, vagy ezeket a tulajdonságokat, akkor a cselekedeteink keresztül megismerjük őt, úgymond. Amikor a rost felé helyezzük, tehát bármi, ami a rostban van, azt megkapjuk a gufon keresztül, a testen keresztül, és amit elérünk a rostban, mit érjük el? Azt érjük el, ami valószínűleg benne van a rostban, valószínűleg, de minthogyha, de mi soha nem érjük el a teremtő gondolatait, vagy szándékát. Nem érjük el a tervet, meg a gondolatot, ami a rostban van, valójában a fejben azt nem tudjuk megismerni. A rost, de parcuf, a parcufnak a feje, mi az a világoknak a parcufairól beszélünk, és ott számunkra az elérhetetlen, tehát az úgymond agyi, vagy a gondolati része, ami a teremtőtől származik. Ennek okán a percufim azok az Olama Asziától egészen az Acilut világáig, a Garde Acilutig, minden egyes világban, minden egyes állapotban mi csak a zat rész, tehát az alsó hét szfirát érjük el minden egyes színből. Ez mindig az zat, a zeny taktona, tehát a hét alsó. Tehát a gár, a felső rész, azt mi nem érjük el. És azáltal, hogy mi elérjük a zat részt, mi megkapunk valamit, megkapunk egy ragyogást a gártól a zathoz, és ez, amit elérünk. Ezért van az, hogy a gár az csatlakozik a zathoz, hogyha ez a zat az az összes cselekedet, ugye, mivel a zat azt nevezzük úgy, hogy ezek a cselekedetek, hogyha mi azt megtesszük, akkor elérjük, tehát egy bizonyos mértékben a rost, tehát mint egy személy, aki a cselekedet végez, akkor elvileg megérti a gondolatot. Tehát a gófa testen keresztül elérjük azt, de nem a rost magát. A rost az a teremtő gondolatai. Az rostnak az eredménye az a guf, a cselekedet, a test. Tehát, hogyha mi helyesen dolgozunk, akkor mi először is megszervezzük a gufot, a testet, magunkat a vágyak alapján, és ugyanígy mi elérjük, a cselekedeten keresztül megismerünk téged, amikor mi a tochban, a testrészben, meg a szofban, tehát a parcoknak a két alsó részében, és ez a cselekedet úgymond, egy bizonyos mértékben utal vissza arra, hogy mi történik a testben, hogy ki az, aki kigondolta ezeket a cselekedeteket, úgymond. Jargenet folytatja. Ja, bocsánat, rávdám engedni egy kérdést. Oké, tehát akkor ez azt jelenti, hogy mi nem vagyunk képesek elérni többet, mint amit az edényeinkben elérünk. Rav, mi mindig a vak részt, vagy a zat részt, a gárt talál majd a végső korrekciókor, a Rav Pialim megkapszi a cselekedetén keresztül a végső zivugáltat, talán elérjük majd a gondolatot is. Akkor mi az, hogy álom spirituális? Mi az, hogy álom? Rav, az álom spirituális értelemben az egy része az elérésnek egy része, amit úgy nevezünk, hogy a 60. rész, a Zerampinnak a 6 szfirája megszorozva 10-zel, tehát az egy része ennek a 60-nak, azaz eléri az egy 60. részét a Guf de Zerampinnek, a Zerampin testvének, amikor a Malhut eléri ezt, ezt az állapotot nevezzük álomnak. És ez hogyan viszonyul hozzánk, kérdezik, tehát most itt a mi jellegi állapotunkra, mi köze ennek hozzád, kérdezi, én is álmodom néha, én, és ó, ja, te álmodsz, oké. Igen, tehát van valami macskád, vagy kutyád otthon, még nincsen. Oké, még nincsen. Nos, a macska meg a kutya is álmodik. Én megmondom neked, ennek semmi köze a spiritus álomhoz. Mi az álom az állat számára? Bocsánat, hogy ezt mondom rólad, ugye te egy nagyon tiszteletreméltó személy vagy, mondja, de a spiritus szempontjából te is egy állati szinten vagy, és a te álmod is állati. Tehát az állatnak az álma, ez oké, az ember ebben a világban, mondjuk szép szavakkal, tehát ember ebben a világban, vagy állat spirituális szempontból. Tehát A nap során mindenfajta dolgokat gondol, meg gyanít, meg sajnálkozik, meg boldog, mindez, amin keresztül megy a nap során, és akkor most azt hiszi, hogy különböző formában ez visszavetül éjszaka. Ezek formák, mivel a személy nem aktivizálja az öt érzékszervét, és ennek okán a gondolatai a testnek és az öt érzékszerv korlátai nélkül mindenfajta érdekes formákat vet ki, és akkor ebből jön az álom. Amikor fiatal vagy, meg energiával tele vagy, meg mit tudom én, ez az álom, amikor átéled a fizikai korlátok nélkül, amit napközben gondolsz, vagy oké, ki van még ott, add az ácsnak. Oké, szeretnék hozzátenni, mondja még a repülős, de mi a profécia? A profécia, azt mondjuk, hogy a profécia és az álom között, tehát hogyan tudunk eljutni valamihez egy ilyen nem, mondja le, a profécia ez valami teljesen más, mondja le, és én nem tudom neked elmagyarázni, de olvashatsz erről a 10 fila tanulmányában a definíciók alapján, amit ott olvasunk, hogy megtartsuk a tudományos vizsgálatot. A profécia, vagy a nevoa, az a gárhoz tartozik, az álom az a zathoz tartozik. Nos, hogyha én elmagyarázom neked, akkor mindjárt elalszol, de miért van szükséged erre? Adjad ide a másiknak a mikrofon. Tehát akkor, hogyha folytattuk ezt, amit a Rav mondott, hogy ő megszámlálja a hat, de Zerampitól megszámol 6 szintet lefele, és azt mondja, hogy a hat, de Zerampin az a profécia szintje, és azt mondja, hogy vannak lépések az alatt, megszámol 6 lépést a hat, de nukvát. És a keter, hochma, bina, de nukva, azt nem említi meg. Mindig a heszeddel kezd. Tehát azok nincsenek megszámolva látszólag. Igen, erről beszélünk, hogy mi nem veszük figyelembe a rossz részt. Akkor miért mondjuk azt, hogy amikor a parcofa katnodban van, akkor van gagatevinány beleértve a rost is? Nincsen. A kicsi nem rendelkezik fejjel. Oké, akkor mik az edényei? Te mondhatod azt, mondja Rav, hogy mi tudjuk, hogy létezik 10 szfira minden, ugye csak 10, nincs 9, nincs 11. 10, nem 9, nem 11. Mi nem mond azt, hogy nem létezik keter, hochma, bína, de mi azt mondjuk, hogy nincsen keter, hochma, bína, amit képesek vagyunk elérni, és hogy nincsen keter, hochma, bína, amit a kicsiny képes aktivizálni. De léteznek ezek a komponensek, léteznek ezek a részecskék, megérted? Tehát ez olyan, mint amikor azt mondod a szomszédnak, hogy neked nincs fejed. Mi? Nincs feje? Hát persze, hogy van feje, de üres a feje, hogy nem az, amire gondolsz. Ezért azt mondjuk, hogy a kicsinyről is, hogy amikor nincsen rosa, azaz, hogy nem képes aktivizálni az edényeit még helyesen. Ez az, ahogy ez létezik a spiritotásban. Vagy mondhatod az, hogy én nem vagyok képes elérni a rost, mivel nem rendelkezem az edényekkel, hogy elérjem a parcufnak a rossz részét. Csak is egy ilyen módon. De a 10 rész azok ott vannak. A 10 rész az ott van. Vagy hiányzik az elérési képességem, vagy nincsen a mohin. Ez azt jelenti, hogy nincsen rossz. Vagy az, hogy mi nem foglaltatjuk azt magunkba, hogy ezt mondjuk, amikor mi elkezdjük megszámlálni a hesedtől, vagy a dáttól. Tehát nagyon sok vizsgálat van ebben, nagyon sok részlet. Oké? Ennyi minden. Amnon, te az utóbbi időben csendben vagy, mondja Rav. Én hallottam, hogy van valami sztrájk a börtönben, tehát te is része vagy ennek, itt sztrájkolsz, és nem kérdezel? Oké, találjál valamit, amit kérdezel, hogy valami, adjál nekem tiszteletet, hogy kérdezzél. Rav provokál. Oké, a bölcsek fontosabbak, mint a proféták. Következő pont. A bölcsek azok fontosabbnak tekinthetőek, mint a proféták bármikor, mivel a proféták azok néha a szentség szellemével foglalkoznak, vagy néha viszont nem. De a szentség szelleme az soha nincs eltávolítva a bölcsektől, még egy pillanatra sem. És ők tudják, hogy mi az, ami felül van, mi az, ami alul van, és nincs szükségük felfedni, mint a profétáknak. Minden a hochmában, bölcsességben van számukra, és a rabbi Elazar bölcsessége magasabb, mint bárki másé. És hogyha nem léteznének a bölcsek, akkor az emberek nem tudnák, hogy mi az, hogy Tóra, és mik a mitzvát, a parancsolatok, a teremtő, és nem lenne különbség az emberi szellem és az állati szellem között. A Rav, azaz, hogy a bölcsnek a szintje, a bölcsek, az nem az, hogy azt mondjuk ebben a világban, hogy bölcs emberek, hanem a bölcs az egy olyan szint, melyet a személy elére, hogy ezt itt írja, ami magasabb, mint a profécia szintje. A profécia csak sejt valamit, a bölcs már tud valamit. Mivel a proféták, ugye a Szent Szellem néha rajtuk van, néha meg nem. Tehát ez a profécia jön és megy, de a bölcsek, a személy az, aki már eléri a hochmát, és az már az övé, az már nem tűnik el tőle. Oké, tehát ez már a teljes elérés, mint a profécia, ez még úgymond a sejtés. Moti? Tehát itt azt írja, hogy ha nem léteznének a bölcsek, akkor az emberek nem tudnák, hogy miről szól a Tóra. És Mózesről írva van, hogy ő volt a legnagyobb proféta Izrael nemzetéből, ő az, aki elhozta nekünk a Tórát. Akkor miért van az, hogy a Mózes a legnagyobb bölcs? Én nem tudom, mondja el, hogy engem kérdezel. Azaz, hogy én nem tudom. Én szeretnék neked egy példát mondani, hogy mondom neked, hogy én nem tudom. Ez nem mindenről szól. Először is én nem tudom, hogy milyen módon volt a Tóra elfogadva, hogy ez hogyan volt írva, hogy Mose hogyan adta azt a profétáknak, azoknak az öregeknek, ugye a törzsek bölcseinek, a Knesset gondolának, a nagy gyülekezetnek. Én nem értem ezeket a dolgokat, vagy esetleg az egy testről beszél, amelyben különböző állapot van az emberek között, vagy lehet, hogy ez az emberek között, mit tudom én, ezek olyan dolgok, amiket hallunk, és akkor fokozatosan az idő során, amikor a mértékben mi felemelkedünk a spirituális szinteken, mi majd megértjük ezt, de hogyha kérdezed engem pontosan, akkor komolyan mondom neked, hogy nem azért, mert csak ezt akarom mondani, hogy én szerénynek mutatom magam, nem. Én valóban nem vagyok benne biztos, hogy megértem azt, amit írva van, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jól tudom, amit írva van. Hogy a bölcsek azok magasabb szintűek, mint a proféták, mivel néha a profétákon az Istenség szelleme rajta van, néha pedig nem. Tehát, mivel a proféták azok néha át vannak itatva a Szentség szellemével, néha nem. De a Szentség szelleme soha nincs eltávolítva a bölcsektől, még egy pillanatra sem olvassuk meg a szöveget. Ők tudják, hogy mi van felül és alul, és nincs szükségük felfedni ezt. Minden bölcsességben van, és a Rabbi Elazar bölcsessége az magasabb, mint mindenki másnak a bölcsessége. Hogyha nem léteztek volna a bölcsek, akkor az emberek nem tudnák, hogy mi az, hogy Tóra, és hogy még a teremtő parancsolatai. Az mind át lett adva nekünk, azon a szinten keresztül, amit úgy nevezünk, hogy a bölcsek, vagy a bölcs, mivel ez az eléréshez tartozik, és mi elérjük a bölcsességet, a hochmát, a hochma bölcsesség, ez az, amit a bölcs elér. A bölcs szintek azok nem csak a haszadimben vannak, hogy adakoznak az adakozás szendékával, hanem már képesek megszerezni az adakozás szendékával, tehát a hochmát beöltöztetni a haszadimba. Ezen keresztül megkapták a bölcsességet beleöltözve a haszadimba, és akkor megértjük a dolgokat, de nem tudjuk, hogy melyik szinten. Tehát, mint hogy ezt tanultuk korábban, hogy nem a gár de acilutról, csak a zat de acilut szintje az, amit elérhetünk. Tehát a gár részt még ezek a bölcsek sem érik el, de a zat de acilut szintjét igen. Kérdés, itt írva van, hogy ők tudják, hogy mi van felül és alul, és nincs szükségük felfedni. Mit jelent ez? Még egyszer, amekkora mértékben én megértem, én nem vagyok még egy ilyen szinten, mondja Rav, de amekkora mértékben megértem, hogy megismerjük, hogy mi van felül, mi van alul. Mi ezt leírhatjuk a hochma fényéhez, mivel amikor az beleöltözik, akkor az felülről lefele, meg vízszintesen is, 125 szinten keresztül ismerik a kapcsolatot a között, ami megtörténik a rosban, meg az összes rosimban, tehát az összes fejrészben, az összes gufoknak a gufjában, az összes testében, minden egyes szinten, a guf és a ros közötti kapcsolatban, az összes szinten, és ez mind a hochmából származik. származik, mind a hokmából származik. Annak érdekében, hogy felfedjük ezt, nekünk fel kell készítenünk az edényt, a haszadim edényét, a haszadim mértékében, amivel rendelkezünk. Egyre inkább felfedjük a hokma szintjét, minél inkább felkészítjük magunkat a haszadimben, az adakozásban, akkor ezt képesek vagyunk megtölteni hokmával. A haszadimbe öltözik a hokma, ugye, mint egy ilyen belső burkolatban, mint hogy az edényt kibélelnénk a haszadimmel, és akkor az már képes hokmát magába fogadni. Tehát, hogyha mi képesek vagyunk a haszadimat másoknak átadni, képesek vagyunk másokat segíteni ezzel a haszadimmal, hogy megtartsuk őket, óvjuk őket, védjük őket, akkor a hokmát azt nem adhatjuk át másnak, csak a haszadimat. A hokmát csak az kapja meg, akinek már van egy felkészített edénye, haszadimmal bélelve, az képes megkapni a hokmát. A hokmát csak olyannak adhatjuk át, akiknek már megállnak is megvan a haszadim edénye. Akkor mi egy átvezetővé válunk, mint az Ivuk Dehaka, hogy összekapcsolódunk velük, és akkor átveszük őket a felsőhöz, és akkor át tudjuk ezt nekik. Ezért van az, hogy a hokma az nem adható át. A hokma nem adható át, az csak azoknak adható, akik már különleges edénye rendelkeznek. Mi megkaphatjuk a hokmát magunk, hogyha rendelkezünk a haszadim béleletével vagy ruházatával, de nem tudjuk eladni, úgymond, a hokmát, ahogy ez írva van, és mivel a hokma azt csak a cimcum maszach orhozaren keresztül lehet elfogadni, a helyes számításokon keresztül, mindenkinek a saját maszachján szűrőjén keresztül, amivel számításokat végzünk, a zivuk dehakán keresztül, az ütlegelés és öleléssel. A haszadim az lehet, a haszadim az kicsiny, az egyik lenullázza magát, a kicsiny a felső felt, és megkapja a haszadimat a nagy által, de a hokmát azt nem kaphatjuk meg így. Ezért gondolom azt, hogy erről beszélt, tehát a hokmát csak személyesen kaphatjuk meg, ha már van megfelelő edényünk. Folytatja tovább a srác, és ez a mondat folytatja, azt mondja, hogy az emberek nem tudnák, hogy mi a Tóra, hogy mik a teremtő parancsoltai, hogy felfedik, vagy nem fedik föl, vagy megtörténik nekik köszönhetően, vagy mi. A munka a Tórával és a parancsolatokkal az teljesen hokma. Azaz, hogy felfedik számunkra a bölcségen keresztül, mit kell tegyünk. Dolgoznunk kell a megszerzés rendi vágyunkat, le kell nulláznunk azt a csoporton keresztül, megkapjuk a reformáló fényt ennek alapján, ezen a belső harcon keresztül, hogy lenullázzuk magunkat a csoporton belül, akkor cimcumat, megszöltést teszünk a megszerzés rendi vágyunk felé, ebből lesz egy maszak, a maszakból én a számítás, amikor a mértékben hajlandó vagyok részt venni az adakozás cselekedetében, amikor a mértékben képes vagyok az egóm ellenében, amikor a mértékben képes vagyok lefedni az egómat és dolgozni az adakozás érdekében, akkor én megkapok egy haszadim edényét, és akkor megtettem mindezt, és akkor most kiszámolom, hogy mekkora mértékben vagyok képes, hány cselekedet tudok csinálni az adakozás szendékával, hogy egy hokma edényévé váljon. A hokma edénye az valami olyasmi, amit már megkapunk az adakozás szendékával, vagy az adakozás szendékával a többiek fele, az alsók fele, vagy megkapom az adakozás szendékával a teremtő fele. Nos, a kérdés az, hogy hogyan tudok visszaadakozni a teremtőnek, hogyan lehetek-e, mi ő kap tőlem valamit? Nem. Tehát akkor ez következik, hogy az egész a Tóra az csak az adakozásra szolgál, hogy adakozhassak másoknak, hogy kifejezetten én a teremtőtől kapok, és ezt átfolyatom magamon másokhoz. És hogyha én vissza akarok adni valamit a teremtőnek, akkor amit tehetek, hogy én érzem a többieket, és megtöltöm a többieket. Csak itt adhatok vissza a teremtőnek. A többiek köztem és a teremtő között vannak. És ez által adok neki elégedettséget, mivel ő, a teremtő megjelenik a többiek fele. Ez az, ahogy én neki elégedettséget adok, hogy engedem, hogy felfedje magát a többiekben, és az összes felfedés a teremtett lényeg számára, és ezáltal adok elégedettséget a teremtőnek. Ebből az következik, hogy a teremtő összetörte az edényeket, és mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy az egész világ az ő saját edénye, mivel én képes vagyok az egész világot megtölteni, és senki nem tudja ezt megtenni helyettem. És ő, és ezáltal kifejezetten, egy ilyen módon kifejezetten ezen keresztül adunk elégedettséget a teremtőnek. Ennyi. Tehát itt van a munka a haszadim edényével, a hokma edényével. Igen. Amikor azt mondjuk, hogy a hokma, akkor ez a Tóra. Rav. A Tóra, mondja Rav, a Tóra az... az nem egyszerűen csak hochma. A Tóra az egy módszer. Az a módszer annak, hogy én hogyan korrigálom a lelkemet annak érdekében, hogy megtehetsem azt a felső fénnyel az adakozás a szándékával, hogy adakozhassak a Teremtőnek. Igen, és ez a módszer, ez is hochmának van nevezve a bölcsességnek. Ez a módszer, ez a Tóra módszere, vagy a Tóra, vagy a Kabbala bölcselete, ez a bölcsesség. A definíciók azok nem precízek. Oké, tehát akkor van valami kapcsolat a hochma bölcsesség és az értelem között? Nem, mondja, egyáltalán nincs adod a transznak, tehát cerebralitás, ezt kérdezte, hogy agyiság, hogy valaki mennyire értelmes van-e között orrához, és Rav mondja, egyáltalán nem. Rav, hogyan képes a kabala tanítványa valahogy elkezdeni, hogy a cimcumon, a megszólításon dolgozzon, a megszólításon, a orhozáron, a visszavert fényen, a maszlakon, tehát hogyan képes egy tanítvány dolgozni. Hol kezdem ezt a munkát, a cimcum, maszak, orhozer, megszorítás, szűrő és visszavert fény. A munka a cimcummal, a megszőzéssel akkor kezdődik, amikor a személy végre akarja hajtani azt, hogy nincsen más rajta kívül. Azaz, hogy csak a Teremtő létezik, és hogyha csak a Teremtő létezik, egy forrás, akkor én megszorítom az én összes mindezt, amit megkaptam egészen addig, ameddig ez az egy vonal a munkának, csak is a Teremtővel. Mit értek ez alatt? Hogy mindaz, ami jön, én azt mondom, hogy ez a Teremtőtől jött. Azaz, hogy nincsenek világ, nincsenek emberek, nincsen semmi, semmi nem létezik semmi, hanem körülöttem egyszerűen csak a Teremtő létezik. Az autók, mit tudom én, emberek, házak, gyerekek, kutyák, kicsinyek, nagyok, politikusok, pénz, munka, nem is tudom, fontos, tehát teljesen mindegy, hogy micsoda. Ez mind csak a Teremtő megjelenítése számomra, ez a Teremtő, amit mutat számomra, ez mind az, ahogy a Teremtő bemutatja magát nekem, sőt, mi több, ez mind az, ahogy a Teremtő megmutatja magát egy ilyen formátlan felső fény, de amikor beleöltözik az én edényemben, akkor az pénzé válik, az kajává válik, az munkává válik, az mindenfajta különböző tulajdonságokká válik, és így tovább. De lényegében én nekem az üzletem, a dolgom csak a Teremtővel történik, csak is a fénnyel, az egyetlen forrással, és semmi más. Hogyha a személy elkezd dolgozni egy ilyen módon, akkor fokozatosan eléri ezt az állapotot, ahol már eljut a cimcumhoz, a megszorításhoz, mert képes lefokuszálni magát csak erre az egyetlen pontra, az egyetlen forrásra. Mit jelent az, hogy cimcum, megszorítás? Az, hogy én elérek egy ilyen állapotot, ahol én lényegében megtisztítottam az összes gondolataimat, megtisztítottam az összes vágyaimat, fokozatosan, nem azonnal. Én megtisztítottam azokat az összes forrásoktól, az összes többi forrástól, hogy mindenfajta idegen adakozástól, és hogy csak egy forrás van. És amikor ezt megteszem, akkor van kapcsolatom ezzel az egyetlen forrással. És amikor lehámozom minden más, lehámozok, hogy csak ez az egy forrás, a Teremtő létezik, és akkor ebből az következik, hogy az úton elérek egy állapotot, hogy már nem tudok, én nem gondolok az élvezetekre, én csak az adakozóra gondolok, hogy hogyan kulcsolhatom magam arra, hogy nincsen más rajta kívül, tehát az ajándékok, a bajok, semmi nem érdekel, csak az, akitől kapom. Ő mindenhol, bármi létezik, csak a Teremtő, csak ő van minden mögött. Én képes vagyok rámutatni mindenre, ami körbevesz engem, és akkor képes vagyok dolgozni ezzel az egyetlen forrással, hogy ez mind az nem számtalan különböző okok vagy cselekedetek, hanem sokfajta Teremtő, vagy sokfajta irányító, hanem ez mind az egyetlen forrásnak a jelensége, és akkor egy ilyen módon dolgozom. Tehát mi a különbség a között, hogy az a munka, hogy felfedjük a cimcumot, és a hafetz heszedet, tehát csak a kegyelemre vágyik, ugye a hafetz heszed. A hafetz heszed azt úgy nevezzük, hogy ez a cimcum után, ez már a megszorítás után van, először a cimcum a megszorítás. A cimcum, a megszorítás az, amikor én megszorítom saját magamat, ugye megtalálom ezt az egyetlen forrást, arra rákulcsolom magamat, tehát én az összes cselekedetben a megszerzés iránti vágyamból nekem semmim nincsen, azaz, hogy ez az első cselekedet, és onnantól kezdve mi képesek vagyunk végrehajtani mindenfajta számításokat. A megszerításban nincsen számítás, egyszerűen csak mindent leháztam, bármit, amit mondasz, azt mondom, nem. Azt mondod, igen, nem, ez sem, nem, semmi, nem. Ez a megszorítás, így, ez a cimcum, bármi, tehát nem, ott maradok, nem mozdulok el. De mit mondasz, hogy már a haszadim fényével hafetszeszed? Nos, az már, ott már vannak számítások, amelyek a mértékben képes vagyok, amelyek a mértékben nem vagyok képes, ez már a cimcum felett van, a cimcumhoz egy hozzáadás, amikor már képes vagyok a hafetszeszedben számításokat végezni. Oké, a lecke során mondja Terenc, mi beszélünk arról, hogy lenullázzuk magunkat a barátok előtt. Igen, tehát akkor hogyan a lenullázásból elkezdesz dolgozni az erényekkel megint? Igen, tehát én elkezdek dolgozni a cimcumon, a megszorításon megint újra és újra, ha jól értem. Ez azt jelenti, hogy amikor én elkezdek a cimcom után, elkezdek dolgozni az edényeimmel, akkor megengedem magamnak, hogy kapjak valamit, akkor azt mindannak érdekében teszem, hogy ezt a megszűjtés, bocsánat, hogy az adakozás érdekében. Nem, én lenullázom magamat, és amikor ti elkezdesz megszerezni az adakozás szendékával, sokkal inkább lenullázod magad, mielőtt a cimcum állapotában. A cimcumban egyszerűen csak nem csinálok, nem kapok semmit. És utána azt mondom, én megkapok az ő érdekében. Azaz, hogy még az élvezetek, amiket mostantól érzek, az is csak az ő érdekében lesz. A cimcumon túl, tehát az egy még nagyobb lenullázás, mert még amit megkapok, azt is le kell nullázzam. Nem csak az, hogy egyszerűen csak ott állok, mint egy üres fejű, hanem tarant. Tehát mi elkezdünk dolgozni, hogy lenullázzuk magunkat a tízes emberül. Lenullázzuk magunkat. Mindig ugye lenullázásra beszélünk. Lenullázás. És én nem tudom megérteni, hogy a lenullázásból én elérem a cimcumot, hogy a csoporton belül lenullázásból elérjük a cimcumot, a megszorítást. Mondjuk azt, hogy a cimcum és a bitul az egy és ugyanaz. Tehát a bitul az a lenullázás csoporton belül, és a cimcum megszorítás egy és ugyanaz. Oké, tehát ez akkor egy válasz a kisbabának. Nem, mire kisbabának? Én lenullázom magamat, mondja. Én lenullázom magam feléd, mondja. Én feléd lenullázom magam, és én nem akarok semmit. Mi az, hogy lenullázás? Rav rajzol. Tehát van egy bizonyos doboz, kufsa. Ezek mind az én vágyaim, amik ezekben a dobozban benne vannak. A doboz tartalmaz az összes vágyamat. Ezek a raconot, a vágyak. Ennyi. Tehát a 613, teljesen mindegy, a vágyak kollekciója. És én ezeket megszorítom, berakom őket a dobozba. És akkor jön valami élvezet. Ta'anug. Az élvezetek jönnek. És én azt mondom, nem, én ezt azonnal visszautasítom, nem fogadom el az élvezetet. Ez a nem, ezt nevezzük úgy, hogy cimcum. Bármi jön felém, azt mondom, nem. Teljesen mindegy, mit akarnak, én csak ott ülök, behúnyom a szemet, és nem engedem, hogy elmozdítsanak. Tehát én visszautasítok bármit, ami jön felém. Akkor most mit kérdezel? Tehát akkor hogyan mondom azt, hogy nem? Hogyan jutok el ide, hogy azt mondom, hogy nem? Ó, akkor megmondom neked, lehet, hogy ezt kérdezed? Oké, nem tudom. Tehát itt van a teremtő. és ez a teremtett lény felül a teremtő, alul a teremtett lény. Hogyha a teremtő az nagyobb, mint a teremtett lény, akkor a teremtett lény az adakozni akar a teremtőnek. Hogyha a teremtett lény nagyobb, mint a teremtő, akkor a teremtett lény azt akarja, hogy a teremtő adakozzon neki. Mind csak is azon múlik, hogy mi a fontosság, hogy ki a fontosabb. Hogy én akarom, hogy a teremtő adakozzon nekem, vagy én akarok adakozni a teremtőnek. Oké, tehát a tízesemben, én nem létezem, csak a barátok léteznek. Én nem akarok semmit, csak a barátok érdekében. Én állandóan beszélek, és nos, nincsen barát, nincsen, csak a teremtő létezik. Tehát akkor hogyan tudok tovább lépni, hogyan lépek tovább a cimcum felé? Ez nem ugyanaz a dolog, a lenullázás meg a cimcum. Rav, te állandóan erre gondolsz, és akkor majd elkezded érezni, hogy mindenfajta különböző formák jelennek meg, különböző módokon, különböző karakterrel. Ez mind az érzésre, ez, nem tudom elmagyarázni, ez mind az érzésre, de ez jó, nagyon jó kérdések, mondja, és mi van veled? Tehát a munkámban, mondja a fiatal srác a tízesben, a tízes az a malhut számomra, és minél inkább dolgozom ezzel, annál érzékenyebbé válok feléjük, ugye? Tehát én elkezdek dolgozni a fele egyre nagyobb érzékenységgel. Igen, mondja, általában így van. Oké, tehát minél inkább a személy halad előre a spiritotásban, korrigálja a malhutját, és érzékenyebbé válik a többiek fele, akkor ezáltal egy bölcsé válik? Nem, mondja Rav. A bölcs az már egy olyan szint, amely már a hochma fényével dolgozik. Oké, tehát akkor ez nem viszonyul a belső folyamathoz? Ez viszonyul a belső folyamathoz, de nem ahhoz az állapothoz, amiről te beszélsz. Azok nagyon-nagyon magas szintek a bölcsnek a szintje. Én itt vannak vágyak, amelyekkel képes vagyok adakozni, és vannak olyan vágyak, amelyekkel megszerzek. A vágyak, amelyekkel képes vagyok adakozni, azok, mit tudom én dolgozom velük a haszedimben, és a vágyammel a megszerzéset tudok dolgozni, az a hochma. És a haszedim az egy, és a kabala a második. Az sokkal nehezebb, hogy dolgozzunk a hochma fényével, és a megszerződényekkel. Kérdés. Amikor én dolgozom a haszadimon belül, szemben a hochmával, akkor én egyre nagyobb érzékenységgel, én nem értelek. Tehát amikor én a haszadimból dolgozom, az adakozásból, igen, mondja, akkor ahogy én érzem, akkor én egyre inkább érzem őket, akkor érzékenyebbé válok fel. Amit szeretnénk megérteni, mondja a srác, hogyha az érzékenység az ugyancsak szintekben jön, egészen addig, amíg ándában a maximum a szűrőn. Igen. Tehát minél inkább én érzem az érzékenységet a tízes fele, akkor annál inkább az attitűdöm feléjük az fokuszáltabbá válik. Tehát a végén, amikor átadjuk a maximum, akkor úgy nevezzek minket, hogy bölcs vagyunk. Nem, mondja rá. Össze vagy zavarodva, elnézést, mondja rá. Össze vagy zavarodva. Oké, köszönöm szépen, mondja a srác, és leül. Tehát sokkal a maximum után van. El kell kezdje dolgozni, hogy bölcsé váljál, vagy bölcsé váljál. Mi, utolsó alkalom. Oké, tehát a bölcs, az ő az, aki érzelmileg fejlődik ki? Tehát ez egy érzelmi fejlődése, mit tudom, a személy azon a szinten, Rav, az mindig érzelmi, ez mindig érzelmekben, érzésekben van, mi mindig az érzésénken keresztül fejlődünk, mivel az edényünk az az élvezet iránti vágy. Ezért van az, hogy még a hochma, a bölcsesség is az érzésekre alapul. Ugye, ennyi? Oké, Gerson, mi felébredtél. Ott a mikrofon, Gerson. Oké, pár napja nem kaptál engedélyt, hogy beszél, oké, jobb volt, hogy nem kérdezhettem, mondja Gerson. Oké, akkor add vissza a mikrofont, akkor ennyi. Nem, Isten mentse, épp ellenkezőleg jó, hogyha nem kérdezel. Oké, akkor élvezed tovább, hogy nem kérdezhet. Oké, visszaadt a mikrofon, Gerson. Oké, kérdés, Dimitri Torontóból. Tehát akkor a megszólításon való munka az csak a tízesben történik, vagy vagy én ugyancsak megszorítsam az összes élvezetet, ami világban van. Tehát, hogy megszorítsam az összes élvezetet a világban, tehát mindent. Rav. Az, hogy én lenullázom magamat, mondja Rav, ez a bitul, ez a lenullázás. Tehát, hogy nem kapok semmilyen élvezetet, hogyha az nem azzal a szándékkal, hogy adakozzak a teremtőnek. Tehát bármilyen élvezetet csak akkor fogadhatunk el, hogyha azáltal adakozunk. A teremtőnek állandóan előttünk kell állnia. Amikor elfogadok bármit a teremtőtől, akkor én adok ezáltal neki. Ugyanígy a barátok, a tanár, a világ, ez mind a teremtő, egyszerűen csak a teremtővel állok szemben, és én csak is a teremtővel dolgozom. Senki másra, csak a teremtővel dolgozom. Oké? Okay. Kérdés. Szergej Dnyetropetrovskból kérdezi, mit jelent az, hogy a proféták, tehát, hogy néha át vannak itetve a szent lélekkel, én nem tudom, mondja Rav, én nem tudom. Egyszerűen csak egyszerű, hogy azt mondjam, hogy nem tudom, mivel valóban nem vagyok azon a szinten, nem vagyok a profécia szintjén, mondja Rav. A profécia az egy nagyon különleges szint, egy nagyon-nagyon magas szint, és remény kérdjünk, hogy mindannyian elérjük majd, és valóban el is érjük. Semmi kétség, el fogjuk majd érni ezt a szintet. Mindannyiunknak el kell érnünk az összes 125 szintet. Igen. Oké. Okay. Most Kínából kérdez. Azt kérdezi, hogy a felkészülés a leckére. Azt mondja, hogy a lecke felkészülés során úgy érzem, hogy előttem a leckére, hogy nem vagyok tiszta. A napközben bemocskolódtam, úgymond. Hogyan készüljek fel helyesen? Ez egy másfajta felkészülés a reggeli leckéhez képest? Először is nem szabad azt mondania, hogy mocskosan jön a munkából a leckére, hiszen nincs miből bemocskolódni. Mi nem vagyunk mocskosak. Ez csak oké, amit mondunk, amikor ebben a világban vagyunk. Kaja, szex, család, pénz, hatalom, tudás, ez az értelmetlenség. A spiritetásban ez nincs is igazából figyelembe véve. Szóval ez nincs figyelembe véve ezek az állat és a szociális vagyok, úgymond. Mi nem rendeljük ezeket a teremtőhöz. A spiritetásban a bűn az, hogy én szándékosan károsítani akarom a teremtőt. Ez az, hogy én tudom, hogy nem szabad ennem arról a fáról, és mégis eszem. Az a tény, hogy aki nem adok neki, én meg el akarom venni tőle, meg mit tudom én. Ez a bűn, amikor a teremtővel vagyok közvetlen kapcsolatban, és úgymond károsítom őt. És hogyha nem tudsz semmit, akkor csak egy állatka vagy, akkor milyen számítások, mi az, hogy te mocskos vagy, milyen számításokat csinálsz, mi, hogy dolgozol, vagy valakivel találkoztál az utcán. Nincsenek bűnök ebben a világban. Ezeket nem tekintjük bűnöknek, mert nincs szabad választásunk. Ilyen dolog nem létezik. Nyugodjál meg. Ne emészed magadat értelmetlenül. Ebben a világban nincsenek bűnök. A bűn az, amikor én magamra veszem valóban, hogy magamnak szerzek meg, miközben átadhatnék a teremtőnek. Tehát akkor elkezded számítani, hogy nincsen más rajta kívül, és ezt érzed. És mostantól kezdve elkezded a spiritás munkát, amikor te állandóan csak kitartó vagy, nincs más rajta kívül. Hogyan vagyok képes adakozni a teremtőnek? Hogyan vagyok képes neki elégedettséget adni, ahelyett, hogy én magamhoz vegyek valamit? Hogyan tudom felállítani magamat és az egész világot egy olyan állapotban, hogy valóban nincsen más rajta kívül? Nekem csak vele van dolgom, csak vele van üzletem, nincsenek barátok, nincs senki más, csak a teremtő. Bármit látok, az a teremtő. És én, ugyancsak én is ebben vagyok. A szívben tartó pont. A szívben tartó pont, csak is ez létezik, ez a pontocska létezik, ez az, ami nem a teremtő. A szívben tartó pont, az vagyok én. Oké, okay, érted? Tehát csak ez a pont vagyok én. De a szívben tartó ponttól kifele, amikor bármire rátekintek, az összes vágyam, a gondolatom, a szándékem, az mind tőle jön, minden, ami rajtam kívül van, az ő, mi vagyok én, mit akarok én tenni, semmit kivéve az, hogy állandóan megragadjam ezt, hogy nincsen másra kívül, hogy minden tőle jön, ez már elég. Én csak ez a szemecske vagy megfigyelő pontocska vagyok, ami ezt megfigyel. És akkor majd meglátod, hogy ez mekkora munkát ad neked, hogy ezt megpróbáld megtartani. Oké? Tehát Moshe azt kérdez, hogy van egy különbség a felkészülésben, hogy a lecke felkészülés reggel, vagy az esti leckém. Tehát, hogy van-e valami különbség a felkészülésben. A kérdés második része ez volt, hogy mi a különbség a felkészülésben a reggeli lecke és az esti lecke között. Rav. Valójában nincsen különbség, de mondhatnánk azt, hogy a Zohar lecke során sokkal fontosabb az, hogy felkészítsük magunk, hogy együtt legyünk, egyként. És a reggel lecke során mi dolgozunk 8-asával, 10-esével, de ez mindig igazából ugyanaz a formula, Oké, mi történt? Gondolom sokan kérdeznek. Oké, mi történik? Oké, mi egy pár napja nem engedtem, hogy kérdezzetek. Oké, jó estét, Rav. Tehát mit jelent az, hogy magunkra vesszük a feltételeket, hogy magunkra vesszük, valamit magunkra veszünk? Mit jelent ez, hogy magamra veszem? Mi az, hogy nincsen más rajta kívül? Ugyan csak ezt mondom, hogy hangosan mondom, hogy nincsen más rajta kívül, és akkor minden elrendeződik. Mi? Te voltál már a bíróságon? Igen. Álltál már egy bíró előtt? Igen. Akkor mit mondott neked a bíró, mondja? Meghallgatja, hogy mit mondok. Oké, nem érdekes, ismerünk mi téged. Tehát mondjuk azt, hogy te azt mondod a bírának, hogy én mostantól kezdve, én esküszöm, hogy ezt meg azt csinálom, és akkor most mi van? Tehát akkor mivel dolgozom? Vagy mi az értéke? Mi volt a kérdésed? Tehát, hogy én magamra veszek valamit. Azt mondtad, hogy magamra veszek valamit. Oké, amikor magadra veszed. Az azt jelenti, hogy elkötelezed magad. Igen, de minden egyes nap azt mondjuk, hogy újra és újra fel kell újítsuk ezt. Rav, ez azt jelenti, hogy te nem tudod fel magadra venni, és akkor elmész? Mi? Minden egyes pillanatban mi? Mivel a te vágyaid, a gondolataid állandóan változnak, ugye állandóan összekeverednek, és megváltoznak, és felújulnak, és neked fel kell újítanod az ígéretedet mindegyes pillanatban, hogy elkötelezed magadat. Ez az. Tehát akkor mi a problémád? Tehát én, tehát én elkötelezem magamat a számon keresztül, hogy mondom, de akkor mit jelent ez, hogy a szívemmel? De hogyha nem a szívedben, akkor csapásokat kapsz, és akkor a szíved az elkezd félni, és akkor legközelebb már komolyabban veszed, akkor már állandóan megtart téged, és egyre szorosabbra tudod fonni ezt. Hogyan lehetséges, hogy nem mondja Rav? Minden az a jutalmazás büntetés. Hogyha te jutalmat akarsz kapni, akkor meg kell tartsod a elkötelezettségedet. Azaz, hogy a bíra azt mondja, hogy most akkor te mit tudom én, mit kapsz. Te kapsz egy bírságot, 1000 sékelnyi bírságot kapsz. És akkor te azt mondod, nem, én minden rendben lesz. És azt mondja, oké, akkor nem adok neked bírságot. De hogyha egy éven belül te ugyanazt a bűnt elköveted, ugyanazt a bűnt elkövetett, akkor egy hónapra a börtönbe kell menjél, oké? Tehát akkor te állandóan kapsz egy ígéretet a jutalmazásra büntetéssel szemben, feltételeket, és közöttük ez az, ahol létezel. Ez az, hogy ez történik minden egyes helyen, minden egyes állapotban. Nos, tehát ez a cimpszumhoz képest minden az, amit itt mondtak, vagy a korrekció fele, mi állandóan kell, hogy különböző vizsgálatokat kapjuk. Mi az, hogy jutalom, mi az, hogy büntetés. És kinek szól a büntetés, kinek szól a jutalom. Lehetséges, hogy én mindent csinálok, ami írva van, hogy jól érezzem magamat, és Isten ments, nem azért, hogy kapjak valami rosszat. Ezért csinálom. Tehát vagy mondhatjuk azt, hogy nem. Én megteszem mindezt azért, mert az a teremtőhöz tartozik, ez a teremtőnek csinálom. És én elégedettséget akarok adni a teremtőnek, és így tovább, és ez minden ezen múlik. Hogyan szervezzük ezt meg, de ez mindig jutalmazás büntetés. Tehát állandóan erre gondoljatok, jutalmazás büntetés, és akkor majd látjátok, hogy kihez akarjátok ezt rendelni, hogy kinek a jutalmazás, kinek a büntetése. Oké, köszönöm szépen, mondja a srác. Oké, természetesen. Amnon ahaham, ad nekem egy szívességet, mert Isten ments, mondja Amnon, magamnak teszek szívességet, mondja Amnon. Én szeretnék visszatérni a rajzhoz. Rav, tehát Rav elrajzolta a raconot, a vágyakat, a 613 teriek raconot a dobozban. Tehát, hogyha ez a doboz a 10-es, akkor miért nem jöhet az élvezet? Milyen élvezet? Bármilyen élvezet, hogyha a dobozban a 10-es van, akkor mi a baj az élvezettel, ami a 10-esnek jön? Rav, hogyha én a 10-esemmel vagyok, Rav, megint rajzol, ott a kör, ez vagyok én. a piros pont, és ott van a másik kilenc, tehát ez a tízes, ez a körökerök, aztán mondjuk ezt, a piros vagyok én, és a feketék a többiek, és én dolgozom a többiek fele. És akkor megkapunk valamit a teremtőtől, tehát valami jön felém a teremtőtől, amit én átadok a többieknek, én mindent átadok a többieknek, ami átfolyik rajtam keresztül a teremtőtől, akkor én tízszeres mértékben kapok, mert átadom a többieknek, meg magamnak, úgymond. Oké, és akkor most mi van? Tehát akkor oké, akkor megengedik, hogy megkapjál. Várja, tehát miért engedik meg? Azért, mert én megkapok, és ott ugyancsak átadok, tehát megkapok, de átadom, tehát átfolyik rajta, amit megkaptam. És akkor ezzel keresztül, hogy ezt a cselekedetet csinálom, mit csinálok? Én elégedettséget adok a teremtőnek, mivel ő adhat nekünk. Ez a teremtő. A teremtő adni akar, tehát amikor lehetővé teszem, hogy adjon, vagy megöntözze a kertet, akkor ő boldog. Oké, tehát akkor megkaphatok, amikor mértékben akarok. Én élvezem azt, hogy elfogadok a teremtőtől, ezt átadom a többieknek, mivel ezáltal adakozom mind a teremtőnek, mind a többieknek. És elégedettséget adok a teremtőnek. Elégedettséget adok a teremtőnek. Kivéve azt, hogy én ezt a teremtőtől elvettem, hogy átadjam már. Másoknak. Oké, tehát akkor visszatérhetünk az előző rajzhoz, a dobozhoz. Tehát ezt én megértem, hogy az előzőben mondtunk, de hogyha a cimcum az megakadályozza, hogy az élvezetbe lépjen, akkor mindez, amit a Rav mondott, akkor ez nem történik meg. Nem mondja, ez nem így van. Ez nem így van, uram, nem így van. Miért? Hogyha én itt vagyok, az én megszerzés iránti vágyammal, benn vagyok a körben. Annak érdekében, hogy ezt átadjam magamon keresztül, hogy átfolyassam magam keresztül, azzal semmi probléma nincsen. Na de a cimcum, a megszorítás, ez megakadályoz engem, az nem engedi, hogy az élvezet belépjen. Miért sajnálkoztatsz engem? Miért okozol nekem problémát? Ez a maszak, a szűrő, és alattam a vágyam, a racon. Tehát a dobozban megint a vágy, és felett a maszak a szűrő. Jön a fény, az a orr. És ott van a cimcum alef, az első megszorítás. Én visszautasítom a fényt. Mit jelent ez, hogy visszautasítom a fényt? Hogy nem akarok megkapni semmit. Nem akarok megkapni semmi élvezetet. Te visszautasítod azért, mert te nem akarsz megkapni semmit a saját érdekedben, saját magad számára nem akarsz. Magadnak nem akarsz. Abban a pillanatban, amikor én elkezdek, én megcsinálom ezt, számítást végzek, utána azt mondom, nem, oké, én elfogadok annak érdekében, hogy elégedettséget adjak a teremtőnek, hogy visszaadhassak neki. De hogyan tudok neki visszaadni? Mit vagyok képes tenni azért, hogy elégedettséget adjak a teremtőnek? Annak érdekében, hogy a mások érdekében kapjak meg, hogy a magamból azt átfolyatom a többiek fele a barátoknak. Tehát akkor fogadhatok el, amikor azt átfolyatom magamnak. Ez az egész patent, az egész copyright, az egész sablon. És akkor hogyan csináljuk? Megengedik nekünk? Megengedik. És akkor ezáltal elégedettek a teremtőnek és a barátoknak átadom. Ez egy és ugyanaz, ugye? De egyelőre mondjuk azt, hogy nem is ugyanaz. De nagyon gyorsan mi látjuk majd, hogy a barátok azok ugyancsak részei a teremtőnek, hogy ők a teremtő bemutatása, a teremtő prezentációja. Oké, tehát akkor én azt nem értem, tehát hogy a cimcum alef az valahogy egy ilyen szelektív, a cimcum alef az az, hogy én nem élvezhetek saját magam számára a többiek fele, miért ne? Persze, a tízes számára, persze. Mert egyébként akkor, ha az edények, a megszerző edények hogyan képesek megszerezni az adakozás szándékával? Hogyan vagy képes megszerezni az adakozás szándékával, hogyha semmit nem kapsz meg? A megszerzés a megszerzés szándékával az nem szabad. Ezért utasítok vissza mindent, ezért van megszorítás. Tehát megszerezni a megszerzés szándékával tilos, ez az első megszorítás. De hogyha van valaki, akinek adakozom, akkor persze, akkor azonnal el kell, hogy fogadjad, akkor az kötelező, hogy el kell fogadjad a másnak az érdekében. Azt már lehet, mert akkor az adakozás szándékával fogadsz el. Ez az egész lényeg, az egész kabalának. Megtanuljuk, hogyan megszerezni, hogyan kapni. Oké, tehát milyen élvezetekről beszélünk itt? Én soha nem éreztem semmilyen élvezetet. Én szenvedésben élek egész életem. Ajjaj, szegény srác, nézzétek, egész élete szenvedés. Ajjaj, tele van szenvedés. Nem, még a korporális élvezetek. Én úgy éreztem, hogy elhozott engem a szenvedés. Mindentől csak szenvedést kaptam. Milyen élvezetekről beszélünk? Azért mondja le, mivel amivel szeretnéd megkapni, és élveznek közel magad számára, nem? Tehát azért érzel szenvedés bennük, és akkor felfedezed, hogy egy olyan módon, ahogy te elfogadsz és élvezel, abban szenvedést kapsz, abban, mint hogyha büntetést kapnál. Igen, és akkor mi van ezután? Oké, tehát ezt kérdezem, milyen élvezetekről beszélünk itt? Földi élvezetekről, vagy valami fajta magasztos élvezetekről? Egyszer nem tudom, hogy miről beszélünk. Mik ezek az élvezetek? Miről kérdezel? Tehát az élvezet, ami jön felülről. Milyen élvezetről beszélünk ezzel? Ami fizikai élvezet, amit vissza kell utasítják, én nem tudom, vagy spirituális élvezet, amiről nem tudom, hogy mi az. Tehát ez másfajta élvezet, mondja. Oké, akkor tudnál valami példát mondani, mi ez az élvezet? Nincsen példánk ebben a világból, amiről kérdezel. Ez nem azt jelenti, hogy én egy kenyérdarabot a számba teszem, és akkor azt mondom, hogy ez most az enyém, vagy pedig megvágsem, és átadom a másiknak. És akkor mit tudom én, megint egy darabka kenyér. És akkor jól érzem magamat, de közben gondolok, hogy ezt a teremtőnek adom. Ez nem ugyanaz az élvezet, a kenyér, hogy adakozom, hanem ez egy élvezet, hogy én adakozom valaki másnak, és ez a másik az fontosabb, mint én vagyok. Mit tudom én, az édesanyám, és egy kisgyerek vagyok, tehát én oké, elfogadok valamit, amit az édesanyám készített nekem, és akkor neki élvezetet adok, de közben nem az, arra gondolok, hogy mi van a számban, hanem hogy hogyan adok neki élvezetet. Tehát az élvezetem az nem abból származik, hogy mit eszem, hanem oké, persze ennem kell, meg élveznem kell, mert egyébként hazudok az anyukámnak, de az élvezet az arról szól, hogy neki adok élvezetet azáltal, hogy megeszem a kaját, amit ő készített. Tehát a mamámban élek, és az ő élvezetét érzem, nem pedig az, hogy mit teszem közben. Oké, tehát mondd meg nekem az élvezetet. Oké, érezek valamit. Nem vagyok képes érezni, mivel ez az adakozásban való élvezet. Az élvezet az adakozásban rendelkezel, adakozol edényel, még nem. Tehát akkor próbáld ki, csak megkapod. Tehát ezek az élvezetek, ezek vannak fénynek nevezve, orrfény. Ez az élvezet, ez a fény, ez nem kenyér, nem a víz, nem a sütike, nem a cukorka, nem a pizza, vagy mit tudom én, amit az anyukámtól kaptam. Ez azt jelenti, mondja a srác, hogy ez egy olyan élvezet, amely beleöltözik a föld élvezetekre. Én nem tudom. Oké, tehát tudom az édesanyámért, eszem, nem magamért. Oké, akkor nem mindom, mit jelent az, hogy beleöltözik korporális élvezet. Tehát, hogyha én eszek, elfogadok valamit, az étel, amit eszek, az ételt eszem az édesanyámért, az édesanyámnak adok elégedettséget. Ez még mindig egy földi élvezet számomra. Igen, mondja. Tehát akkor ez egy földi élvezet? Nem, mondja. Nem. Üljél le. Most mit csináljunk? Nem segít. Oké. Tehát mindenki boldog? Oké, te még nem kérdezél. Oké, kérdező. Ezt nem értem. Oké, nem akarok most erről beszélni, mert ő se értettem, akkor te se érted meg. Oké, tehát akkor milyen élvezet? Spirituális élvezet. Eznek semmi köze ahhoz, hogy nem függ azon a kenyérdarabon, vagy a tortán, hanem amikor a mértékben én csinálom a másiknak, ez a legfontosabb a szememben, hogy ennek a személynek elégedettséget adjak, és teljesen mindegy, hogy közben mit csinálok a testemmel. Oké, tehát akkor hogyan dolgozzunk ezzel a barátokkal a tízesben? Én nem értem a ti kérdéseiteket, mondja. Oké, tehát szinte minden megértettem, amit itt elmondtunk. De akkor ezt hogyan tudjuk a tízesen belül, gondolom. Tehát mit kell lenulláznunk, hogy hogyan nullázzuk le magunkat a barátok előtt, a tízesen belül? Ennél fogva, mondja Rav, én ezért mondok valami nagyon egyszerűt. Ez még nem ránk tartozik. Ez még nem ránk tartozik, mondja, még nem vagyunk ezen a szinten. Hogyha mi csak egyszerűen megpróbáljuk lenullázni magunkat a barátok fele, hogy a jövőben képesek legyünk elégedettséget adni a teremtőnek. Egyelőre ezen dolgozunk. Most nem tudunk ilyen számításokat csinálni még ezeken a szinteken. Ne menjünk egy magasabb szintre, bonyolultabb szintekre, mint ahol most vagyunk, hogy ez mind csak összezavar minket, vagy megállít minket. De a cimcum, a megszorítás, azt megtesszük az önmagunk iránti megszerzésre, és a cimcum után, a megszűtés után már tehetek bármit, amit akarok, mivel én nem azért csinálom, hogy a saját magamnak végzem a számításokat. Csak értsétek meg, hogy mi a megszorítás. A megszorítás azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve én nem kapok élvezetet a magam számára, és ez az alapja a számításoknak, hogy mit tehetek, hogyan csinálják, hogy hogyan kapjak meg, milyen módon, milyen mértékben. Én kivettem magamat a számításból, én nem veszem figyelembe, hogy velem mi történik. Mit jelentik az, hogy nem veszek figyelembe? Azt jelenti, hogyha én boldogságot adok a teremtőnek, boldogságot adok a házi úrnak, annál fogom, hogy elfogadom a vacsorát, amit készített, igen, hajlandó vagyok elfogadni. Én ülök a házi úr előtt, ülök és élvezem, amit adott nekem. És akkor ez bűn lesz, vagy micva lesz? Hogy ez bűn, vagy micva lesz? Hogyha én ezt képes vagyok megtenni, képes vagyok számításokat végezni, hogy én élvezem azt, hogy együtt vagyok a házigazdával, és nem a magam számára élvezem, akkor ez egy micvává válik az, hogy megettem a vacsorát, és egy spirituális cselekedetet tettem. Tehát hogyan vagyok képes ezt megtenni? Tehát ehhez nekem tisztává kell váljak az összes önös számítástól. Én már nem vagyok számításba véve. Tehát nekem már egy olyan fékek vannak bennem, olyan hatalmassága a teremtőnek, a barátok hatalmassága, ők a fontosak, hogy ők fontosabbak, mint én magam. Fontosabbak, mint én magam. Mindenben. Mint a kisbaba az édesanyjához képest. Ott van a nagy anyuka, mit tudom én, egyetemi professzor, és mégis ez a picinke húsdara fontosabb, mint ő. És én hajlandó vagyok adakozó cselekedetet végezni a kisbaba érdekében, vagy a többiek érdekében, mivel én nem akarok magamnak élvezetet, csak a másiknak akarok élvezetet, mint hogyha kiléptem volna, kiszakadtam volna a testemből, és ő benne létezem. Ő benne létezem, nem magamban. Oké. A jarganat megint. Tehát akkor ez egy gyönyörű vizsgálat volt, mivel annak érdekében, hogy integrálódjunk a barátokkal, nekem imádkoznom kell a barátért, integrálnom kell vele, tehát van ez a fal, amin keresztül kell menjünk. Az elválasztó falon túl. És amikor én elkezdek gondoskodni a barátról, akkor ez azt jelenti, hogy én imát mondok érte? Igen, mondja erre. Igen. Csak értsetek meg egy dolgot, Rav, nem enged, hogy lefordítsák a kérdést. Én magamból egy edényt akarok készíteni, én csak egy munkára való edény vagyok. Én veszem a vágyaimat, veszem a tulajdonságaimat, veszem a gondolataimat, mindent, ami bennem van. Mindent, ami benne van, azt magamhoz veszem, és a szívben tartó pontomat is. És az megragad engem, megtart engem, én tartom ezt a pontot. És akkor ettől a szívben tartó ponttól én mindent magamhoz veszek, ami benne van, gondolatok, vágyak, számítások, bármi, és én felhasználom azt, mint egy eszközt. Én csak egy eszköz vagyok, hogy elégedettséget adhassak, élvezetet adhassak mondjuk azt a barátoknak. Ez jelenti azt, hogy én nem végzek semmilyen számítást magam számára, ez azt jelenti, hogy én nem kapok meg semmit magam számára. Ettől a pillanattól kezdve én megszerezhetek és csináltok bármit, teljesen mindegy. A legfontosabb az, hogy látom magamat, mint egy edény, mint egy eszköz, hogy a másiknak okozzak elégedettséget. Tehát én csak egy eszköz vagyok, egy fogaskerék. Ez a megszerítés, hogy én csak így látom magamat, mint egy eszközt. Jergenet folytatja. Várjuk a fordítást, Rav engedi. Ezt ér, Rav nem engedi, oké. Hogyan jutok el ide? Én azáltal jutok ide, hogy egy csoportban dolgozom, és a fény segítségével, reformáló fény segítségével a csoporton belül, csak is a felső fény képes megtenni számomra, és csak is a csoporton keresztül. Ennyi. Jelgenet folytatja. Tehát akkor az azt jelenti, hogy állandóan legyünk megtisztítva, állandóan tisztítjuk magunkat, állandóan imádkozunk. Igen, mondja Rav, az imát nevezzük úgy, hogy a körbevevő fényhez fordulunk. Oké, mondja Jergenet. Oké, most már hol vagyunk, most már a másik is kérdez. Oké, tehát tudjuk, hogy a feltétele annak, hogy a cimcum legyen, az az, hogy a szégyen. hogy érezzük a szégyent. Igen, mondja Rav. Tehát, hogy valamilyen szégyent, hogy egy végtelen szakadékot kell érezzek az adakozás és a én megszerzésem között. Ez így van, mondja Rav. Tehát én megpróbálom ezt a gyakorlatban nézni, megpróbálom elképzelni ezt, hogy a barátok adakozásban vannak, és én meg nem vagyok adakozásban, mit tudom én a tízesben, hogy lássam őket, hogy már adakoznak, hogy szégyent érezek, hogy még nem vagyok ott, ahol ők vannak. Rav, hogyha te képes vagy egyáltalán elképzelni már ezt, az már egy jó dolog, de hogy ezt lássad, az érzéked, hogy ezt érezed a velődben, az már hatalmas, amikor valóban. És a Rav ugyancsak ott van, minden, ami felettem van, Rav balaszulám, az összes lépcsők, az egész világok, tehát nekem ki kell fejlesztenem valami szégyent, hogy hogyan lehet az, hogy még mindig az egoisztikus természetemben vagyok, és mindenki más, mert az adakozásban van összekapcsolatban. Oké, csináld így, mondja Rav, csináld így, ez is jó. Na jó, de hogyha az adakozás az valami nagyon kellemetlen, oké, bocsánat, a szégyen az valami nagyon kellemetlen a megszerzésén, akkor nem akarom látni ezt a képet. Oké, akkor mit csináljak veled, barátom? Oké, ezt kérdezem, hogy mit csináljunk. Akkor mit csináljak? Mit csináljak annak érdekében, hogy elviseljem ezt a szégyen teljes állapotot, hogy meggyőzzem magamat, hogy a valóságot lássam én. Én kérdezem tőled a következőt, mondja Rav. Mondjuk azt, hogy most azt mondják neked, hogy te vagy, aki vagy, az összes gondolatod, az összes vágyad, az összes cselekedeted, minden, amit valaha tettél az életedben, valami, bármi kötöttél, bármi, hogy mindenki megismeri azt, amit tettél, hogy mindenki az internetre föltesz az összes cselekedetet, és akkor beléphetsz a spiritetásba. Beleegyezel abba? Oké, most mi van? Most mi van? Mi van? Mi van? Válaszoljál nekünk. Oké, mondja Ravi. Egyszer megkérdeztem magamtól, hogyha valaki az ujját megcsattintja, és nekem meg kell változtatnom, helyet kell cseréljek a Ravval, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem, valóban nem. Nem lennék képes cserélni magamat a Ravval. Nem tudom, mit mondják. Esetleg. Tehát akkor nem vagy képes feladni a szégyenedet. Oké. Tehát ez jelenti azt, hogy még nem vagy felkészülve a megszorításra. Nem vagy felkészülve a megszorításra, és még mindig ott vagy, hogy nem tudsz bejutni a spiritetásba. Oké, tehát ez egy jól ismert állapot, ez egy szomorú, de jól ismert állapot, de akkor mit csinálják annak érdekében, hogy átugorja? Nem, te szeretnél csak, oké, meg akar szabadulni és beugrani. Oké, tehát így haladunk, hogy nem akarok szégyen, de hadd menjek tovább, de személy nem tudja, hova lép tovább. Nem, mondja Rav. A teremtő az a nyakadat fogja, kifacsar téged, mint a mosorongyot, csepp a csepp után kifacsár téged, mert egyébként nincs élvezet. Oké, Terence. Rav, mi a kapcsolat a között, hogy Rav próbál, vagy a Terence próbál héberül tanulni? Oké, tehát, hogy felfedünk mindent, amit megtettünk az életemben, és a spiritetás, a megszerítás, tehát mi a kapcsolatok között, a két dolog között? Rav, én csak egy példát adtam, mondja Rav, én példát adtam, hogy ez a szégyen, hogy a kapcsolat, mi a kapcsolat? Tehát, hogy ugye ott állunk mesztelenül mindenki előtt. Tehát mit sajnálkozhatunk? Mi az, amit szégyellünk? Vagy mit tudunk fontosságot mutatni a spiritás fele, hogyha nem ilyen dolgok? Egyelőre csak ezeket tudjuk elképzelni. Ezért mondtam ezeket a példákat. És aztán később majd az ön megadása sokkal nagyobbá válik. És akkor mi? Tehát ez csak a fontosság, hogy mekkora fontosságot érzek, mint ahogy megtanulják. Tanultuk, mi az, hogy fontosság? A teremtő fontossága, a barátok fontossága, a spiritetás fontossága összehasonlítva azzal, hogy én ki vagyok, hogy én nekem a saját fontosságom. De nem tudjuk ezt eltörölni, nem lehet ködösíteni, ez neki élesnek kell lenni. Ennek állandó éles számításnak kell lennie, hogy ennyi. Minden megnyílik, de ez abszolút. Megnyitjuk az összes kártyát, az asztalra tesszük. Tehát mindent meg kell nyitni. És mi azt hiszük, oké, én az asztalra tettem a kártyákat, akkor mit csinálok? Oké, én is csak ember vagyok. Oké, tudom, ezt is csinál. Te mindenki ezt csinálja, mindenki ilyen. Nem, mondja Rav, nem szabad ködösíteni. Igen, ezt és ezt tetted, és ez most itt állsz mesztelenül mindenki előtt. Ezek olyan dolgok, amik nagyon precízek. De De hogyha mi felül akarunk emelkedni ezek fölé, akkor az csak is azáltal, hogy magunkra vonjuk a reformáló fény. Mivel amikor a reformáló fény az befolyásol minket, akkor kapunk erőket, hogy felémelkedjünk, az összes szégyen felémelkedjünk, ami létezés, történetek, a múltból, jelenből, jövőből, mit tudom én honnan. Tehát a fény fenntart minket. Ezért van az, hogy a barátokkal való kapcsolat az annak érdekében, hogy elérjük a reformáló fényt. Ez a megoldás, hogy elérjük a reformáló fényt. Ennyi. Taransz, hogyha én azt látom, hogy minden az erejtve van, minden Einod Midvado, nincs emelsete kívül, tehát a teremtő minden, akkor azt miért nevezzük úgy, hogy cimcum, megszorítás, mivel még nem látjuk azt, mi még nem látjuk azt, hogy az összes vágyunk, az összes gondolatunk, mi még nem látjuk a teremtőt ott mindenkiben, még nem látjuk mindenkiben ezt ott. Ez valóban a Gamar Tikkun, hogyha ez így lesz. Tehát ugyancsak a cimcum, mit tudom én, egy kicsoda, hogy kiről beszélünk, a rejtettség, tehát a megszorítás. A megszorítás, én elkezdem látni, hogy minden a teremtő. Okay? Tehát én elkezdem ezt látni. Tehát az embrió, az elkezdi megformázni a spirituális utat, az onnan kezdődik, hogy a személy megszorítja magát, és azt mondja, hogy rajtam túl minden más a teremtő. Okay, tehát mit nullázok le magamból? Mit tudok lenullázni magamból? Tehát nekünk le kell nulláznunk az attitűdöket a vágyakkal és a gondolatokkal szemben, azaz, hogy az a miénk. De mi megyünk és meghatározunk, hogy az összes gondolatunk, az összes vágyunk, az a felső erő, az a teremtő. És ki vagy te? Te csak egyetlen pont vagy, aki meg akarja határozni, hogy csak a teremtő létezik. Erre szolgál az egész pont, hogy meghatározom, hogy én nem létezem, csak a teremtő létezik, hogy semmi más nem létezik, csak a teremtő. A szabadságunk abból áll, hogy meghatározunk, hogy nincsen szabadságunk, hogy csak az egyetlen erő létezik, mely mindent irányít. Oké, Hanok, tehát a házi úr, meg a vendég, tehát a teremtő nagysága, amely megmutatja ezt a szégyent, felfedi ezt a szégyent bennem. És itt mi arról beszélünk, hogy a teremtő fontossága, ahogy lenullázunk ezt a szégyent. Tehát akkor mi ez a fontosság? Ez a teremtőnek a nagysága, amit felfedek? Tehát ez az, ami a szégyent generálja? Tehát mi a fontosság? Mi? Mondtál valami, hogy a teremtő nagysága lenullázza a szégyent? Mit tudom én, mi ez? Miről beszélsz? Amikor én meghatározom magamat, mint a megszerző, aki alacsonyabb, mint a teremtő. A teremtő nagy, mivel ő adakozik. Abban a pillanatban én nem vagyok képes együtt lenni vele, én lezártam magamat, úgymond lezártam magam. Azt mondod, hogy az a szégyen, hogy lezártam magam, és nem vagyok, de elfogadom, hogy a teremtő az, ez a teremtő nagyság, ugye ő nagyobb, mint én vagyok. Tehát én lenullázom a szégyenemet, mivel ő jobban szenved azáltal, hogy nem van nekem, mint amit én szenvedek azáltal, hogy nem kapok meg tőle. Nagyon szép filozófia, mondja. Nagyon szép filozófia. Miért kell neked össze-vissza filozofálni? Én nem tudom, mondja, nem értem, hogy miért kell ezeket facsargatni, forgatgatni. Én nem vagyok képes megemészteni, amit mondtál, mondja, én mondom neked komolyan, ezek olyan számítások, amelyek, mint hogyha dupla csavar, mint a dupla luc vagy. Tehát lehet, hogy igazad van, de nem értem, mondja a következő. Raf, Jarganat kérdezett arról, hogy tehát hogyan képes ez a csatorna megtisztulni, tehát hogy szükségem valamifajta megközelítésre, tehát mi ez a megközelítés? Hogyha én nem tudok magamért kérni, akkor mi ez a kérés? Az, hogy egy csatornává váljak, mondja Rav, ami a teremtőhöz fordul, hogy erőket kapjak a teremtőtől, hogy képes legyek adakozni a barátoknak. Ezt kérem a teremtőtől. Ezt nevezzük úgy, hogy csővé válok, hogy képes legyek adakozni a többieknek. Oké, következő. A kérdés erről az élvezetről. Az hogyan válik spirituális élvezeti, a földi élvezetből ez a szándék? Én nem tudom, mondja, nem tudom, hogy mi ez a földi élvezet. Tehát mit tudom, hogy ülök az édesanyámmal a házában, és éhes vagyok, és eszem, élvezem a kaját. Igen, tehát ez egy spirituális élvezet. De a spirituális azért, mivel én annak érdekében eszem, hogy az édesanyámnak elégedettséget adom, hogy rajta keresztül a teremtőnek persze. Tehát akkor ez a szándék, ez változtatja át a földi élvezetet, egy spirituális élvezettél? Tehát a szándékom, hogy miért eszem, kinek az érdekében eszem? Semmi ezen túl, mondja, csak a szándék, ez mindent átváltoztat. Oké, köszönöm szépen. Tehát még egyszer Jergenet. Tehát ez az állapot, ahol az egész világ van, az egész világ, tehát hogy mindenki ismeri a vágyunkat, hogy mindenki tudja, hogy mi van bennem, hogy mit akarok. Én megpróbálom csinálni ezt a munkát a tízessel, és akkor az segít, hogy van egy állapot, ahol vizsgálatokat végzünk a tízesen belül. Tehát amikor megértjük, hogy ez nem fontos, hanem a kapcsolat a fontos a vizsgálat felett. Tehát, hogy szeressük a barátokat, és hogy nehogy megvizsgáljuk, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza. És akkor most mi van? Tehát ez ugyanarról az állapotról beszélt? Tehát ez ugyanaz az állapot, vagy ez valami más? Miért kell nekünk megvizsgálnunk, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincs igaza? Tehát akkor mit kérdezel? Tehát milyen állapotról kérdezel? Ez egy spirituális állapot, vagy nem spirituális állapot? Ez, amit szeretnék kérdezni, nem? Tehát az, hogy a Rav mondta a Raminak, hogy nekünk fel kell készüljünk, hogy az összes gondolatunk, a vágyaink azok nyíltak legyenek, hogy mindenki föltesz az internetre. Ez a cimcummal kapcsolatban mondtam neki. Oké, nem értjük. Oké, nem értjük, és már mindannyian fáradtak vagyunk. Oké, nem értjük egymást. Oké, ott van, add át neki. Amnonnak kérdezheti az utolsó kérdést, és ennyi. Oké, Rav, csak szeretném, hogy egy ilyen lecke után, amikor úgy érzem, nagyon erősnek éreztem a leckét, én hazamegyek, és a 90%-ára nem emlékszem. Nem kell emlékezned semmire, mondja, nem kell emlékezni semmire. Oké, de bennem, akkor megmaradnak ilyen szikrák, hogy valami történt, de valamit nem csináltam helyesen. Azt se tudom, hogy miről beszéltünk, de mint hogyha valamit elhalasztottam volna. De nem emlékszem. De bennem meg lesz ez az érzés, hogy én valamit nem csináltam valamit helyesen, amit meg kellett volna tennem, akkor hogyan jöjjek vissza utána a leckére? Én megmondom neked, hogy mit kell csinálni. Szeressél engem. Oké, hogyan szeretlek téged? Oké, tehát biztos vagy benne, hogy szeretsz engem? Igen, biztos vagy benne, hogy szeretlek téged. Oké, akkor ennyi, akkor megkaptál minden, mondja Röv. Oké, köszönöm szépen. Oké, mondja Röv. Talán ennyi elég volt. Oké, minden rendben. Nincs több kérdés. Oké, még valakinek van kérdése. Mit jelent az, hogy ne emlékezzünk semmire? Hiszen emlékeznem kéne mindenre, nem? Mi történt annyira itt? Mi ez, amit annyira? Én csak egy dolgot mondtam. Ennyit mondtam. Hogy nekem van ennyi. Itt van ez a hatalmas világ, itt a hatalmas világ, és ott vagyok én a szívben tartó pontommal, és ott a kisköröm. Nekem ennyit kell tennem, ennyit mondhatunk, hogy én nem akarok megkapni semmit, sem a külső világból, sem a megszerzés jelenti vágyamon belül. Én a szívben tartó pontomat akarom oda tenni, ami én vagyok ez a kicsinke pont, és én adakozni akarok az én tulajdonságemen keresztül, a külső világon keresztül a teremtőnek, vagy mondjuk azt mondhatjuk másképpen, hogy ez mind a teremtő, csak a teremtő létezik, kivéve ezt a pontot, ami én vagyok, minden más a teremtő. Ez az, amit tennünk kell, ez az egész. Tehát a barát kiabál velem, vagy valaki más kiabál velem, vagy valahol valamit látok, vagy ilyen meg olyan dolgok történnek velem. És én azt mondom, hogy ez mind a teremtő Ein Od Milvado, nincsen más rajta kívül. Hogy én jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam, milyen dolog nem létezik, ez a jó és a jóságos, aki velem szemben áll. Ennyi. És akkor most, akkor mondhatjuk a következőt, hogy rengeteg gyűlölő, háború, probléma van, hogyan tudunk a világhoz egy ilyen módon viszonyulni? Én megmondom neked, nyilvánvalóan én nem vagyok képes egy szintiszta módon viszonyulni semmihez, nem. De hogyha én képes lennék valóban, akkor látnám a világot, hogy 100%-ig korrigálva van. Annak érdekében, hogy elérjem, hogy én korrigálva legyek, hogy korrigáltalásom a világot, és nincsen más, tehát a kívül és a világ és az én szó fénye, tehát hogy a csoportot megkaptam, és akkor a csoporton belül én elkezdek viszonyulni a csoporthoz egy ilyen módon, és nem kell az egész világhoz, mert arra még képtelen vagyok. Nincsenek barátok, nincsen semmi a csoportban, kivéve mi, a teremtő. Ez az, ahogy ő viszonyul hozzám, ez az, ahogy ő kezel engem. Hogy én, az én szívem, tehát a pontomon keresztül ennyi, csak ennyi, az egyetlen dolog, amivel rendelkezem, a szívem, tehát a pont, hogy ezen keresztül hogyan viszonyulok a többiekhez, úgy viszonyulok hozzájuk, mint a teremtőhöz. Tehát megkaptam ezt a kis laboratóriumot, pedig az egész világgal még nem vagyunk képesek dolgozni. A csoportban már képesek vagyunk ezt a gyakorlatot végezni. Mivel, hogyha a csoporton belül ezt csináljuk, akkor elkezdjük látni, hogy egyre inkább képesek vagyunk ezeket a dolgokat látni a világban is, hogy a világ, amikor ez elkezd viselkedni egy ilyen módon, mint a teremtő, az egész világ a Szent Istenség, a Shekhina. A kabbalisták írják, és most akkor elkezdjük látni, hogy ez valóban így van. De nekünk ez előtt gyakorlatokat kell végeznünk a csoportban, ebben a laboratóriumban. Ez, amit tanulunk, és ez az, amit nem akartok elkezdeni még. Ezeket a gyakorlatokat kell végezzük ebben a picin laboratóriumban, a tízesünkben, hogy később az egész világot így lássuk. De egyelőre a világgal nem tudunk dolgozni, csak a tízessel, és éneklünk. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד Matou manai, shevet achim gam yachad.